Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, a műsorvezető, és mai beszélgető partnerem dr. Matos István, aki Solt-Vadkerten él és gyakorló pszichiáter, szakorvos, de úgy gondolom, hogy majd többet mond elő magáról. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, István, és a kedves hallgatók kedvéért mondom azt, hogy azért beszélgetünk tegező stílusban, mert hosszú évekkel ezelőtt István megtisztelt azzal, hogy én őt tegezhetem. Köszöntelek tehát még egyszer szeretettel, és kérlek, hogy mutasd be magad egy kicsit bővebben, mint ahogy én azt megtettem.
Köszönöm szépen a megtisztelést és a lehetőséget ebben a műsorban való részvételre. Magamról csak így előjáróban és röviden annyit, hogy immáron csak nem 40 éve gyakorló pszichiáterként dolgozom. Az életemnek egyik fő hivatása ez. Van még több más hivatás is, amit szeretek és gyakorlok, de úgy gondolom, hogy ez az élethivatás megtalálása az életben egy hatalmas kincs, aminek a gyümölcseit és örömeit naponta tudom átélni, megtapasztalni.
Mi volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy ezt a hivatást választod?
Nálam a hivatás megtalálása egy eléggé cikcakos vagy kanyargós úton vezetett. Talán a háttérben ott húzódik az a jellezetesség, hogy az önismeret útja nálam sem volt egyszerű, nem volt egy egyenes és könnyen belátható és megjárható út, hanem különböző kanyargókon és különböző stációkon keresztül vezetett el. Úgy nagyon röviden, vázlatosan összefoglalva, egészen gimnázium közepéig én, mivel nagyon jó reálszakos tanuló voltam, matematika, fizika nagyon jól ment, fizikusnak, csillagásznak és atomfizikusnak készültem, majd egy hirtelen meggondolás során, egy hirtelen elhatározással váltottam úgy 17 éves korom magasságában. Ekkor történt az, hogy elhatároztam, hogy mégiscsak az orvosi pálya felé fogok orientálódni. Személyes élettörténeti mozzanat volt ennek a hátterében. Ez idő telt, édesanyám sokat betegeskedett, és egészen közel kerültem az egészségügy, az orvosi hivatás területeihez, és ennek a személyes élményű megtapasztalás sorozatnak a hátterén alakult ki az a elhatározás, hogy mégiscsak egy humán pályát, segítő foglalkozást, azaz orvosi hivatást fogom választani. Egyetem befejezésével ekkor került sor az esküvőnkre és a feleségemmel. Kiskunhalason érdeklődtünk álláslehetőségek irányában, és akkori ideggyógyász főorvos Katona József osztályára is elkerültünk, és ő mondta, hogy itt lenne a neurológia, majd később neuropszichiátria osztályon egy nagyon jó állás lehetőség. Ezt követően később szakvizsgáztam pszichiátriából. Nagyon szerettem foglalkozni a humán szakterületekkel. Talán egy-két gondolat erejéig megemlítem, hogy dr. Gyökösi Endre baráti és tanítványi köréhez tartoztam még egyetemi éveim alatt. Ez egy életre szóló, meghatározó élményt jelentett és jelent számomra. És ez időtájt alakult ki bennem az, hogy mégiscsak az idegtudományok és a lélektudományok fogják jelenteni számomra az orvosi területen a fő élethivatást. Ez történt körülbelül 40 évvel ezelőtt, és ebbéli döntésemet egyáltalán nem bántam meg.
A te életkorod meg életpályád már megengedi azt, hogy visszatekints. Melyek voltak azok a fordulópontok az életedben, amelyek alapvetően elindítottak egy másik irányba, vagy átformálták gondolatodat, esetleg a hitedet, meggyőződésedet is?
Még az orvosi pályakezdésem elején, tehát a 20-as éveim vége felé egy nagyon súlyos betegség alakult ki bennem. Betegség kivizsgálása és gyógykezelésének megkezdése értelemszerűleg a Kiskunhalasi kórházban volt, annak a belgyógyászat, illetve fertőző osztályán, de amikor látszódott az, hogy a betegség természeténél fogva jellegzetességre fogva messze meghaladja a egy, akkor így mondtuk, egy járási kórház lehetőségeinek a szintjét, akkor adódott az a lehetőség, hogy kerüljek föl Budapestre az egyes belgyógyászati klinikára, amit akkor még Magyar Imre igazgató professzor, a nemzetközi hírű belgyógyász vezetett. Ott ugyanott másodprofesszorként dolgozott unokabátyám, dr. Lehocki Dezső egyetemi tanár, az ő kettejük betege lettem, és ők elkezdték a kivizsgálásomat és gyógykezelésemet. Mint utóbb mondták, nekik is feladta a leckét, egyszerűen nem találtak a szakirodalomban semmilyen referenciát arra a betegségre, ami nekem volt. Következésképp még a zárójelentésemem sincs diagnózis, tehát egy ismeretlen eredetű lázas állapot, amely már-már úgy látszott hosszú hónapok után, hogy halál felé fog dendálni, és ilyen módon végzetessé válik számomra. Nyilván közeledve a lét-nem lét határához egy mélységes elcsendesedés, magába szállást kellett nekem is elkövetnem, és ennek során alakult ki az a meggyőződés, mondhatni fogadalomtétel, hogyha én még visszakapom az élet lehetőségét, el fogom végezni a teológiát. Erre került sor egy két évvel később, ugyanis bekövetkezett rövid időn belül a úgymond csodálatos gyógyulás. Valahol tapasztalatom az, hogy amikor valaki beteg és szenved, hirtelen megnyílik és sokkal magasabb létkategóriák és létezési szintek felé teszi fele a kérdés sorozatait, és hogyha az embernek ilyen esetben megvan a jártassága és megvan a megfelelő megalapozottsága ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására, az a betegeknek hihetetlen jó segítséget jelent és biztonságot és kapaszkodót a sikeres kimenekedéshez.
Kedves hallgatóim, egy néhány perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk dr. Matus Istvánnal ezt a beszélgetést.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Dr. Matus István pszichiáter szakorvossal beszélgetünk. Egy kicsit már beletekintettük az életedbe, abba a munkába, ami sokunk számára egy nagyon-nagyon távoli, remélhetőleg sokáig távoli is marad majd. Arra kérlek, hogy beszélj most az életednek arról a részéről, ami nem az orvoslással van összefüggésben, hanem mondjuk a zenével.
Közismert dolog rólam az, hogy a zene is egy meghatározó szerepet játszik életemben. Ez talán abból is adódott, hogy nagyon korán kezdtem a zenével való foglalkozást, már olyan 8-9 éves koromtól kezdődően egy belső meghatározhatatlan motiváció, erős késztetés hatására én indultam és jártam el gyakorolni a Sortadkerti egyik kápolnába, majd később egy zongoratanárnő magánúton kezdett el velem foglalkozni általános iskola idejében, és egy hatalmas öröm volt az ezzel való foglalkozás. Nagyon sok mindent ezen a területen autodidakta módon tudtam megvalósítani. Olyannyira, hogy akkor 6.-7. osztályos koromban tanácsolásra eljutottam a Kiskunhalasi Zeneiskola növendékei sorába. Eljutottam egészen az akkori tanárnőmmel, Hatvani Piroska zongoratanárnővel a Chopin etűdök és más egyéb nehéz zenedarabok szintjéig. Tehát sikeresnek mondható volt ez a kora gyerekkori zenetanulási periódusom. Ekkor fordultam jobban az orgona irányába, szintén autodidaktam módon kezdve annak a tanulását, és elkezdtem a különböző Bach művek, Handel művek és más egyéb műveknek a tanulmányozását. Így jutottam el 17 éves korom elején Peskó György orgonaművész tanítványi köréhez, magához a művész úrhoz, aki vállalt, és két hetente jártam föl hétvégén Pestre. Talán abban tudom összefoglalni ezeknek a jellegét, hogy már az előre megtanult és jó részt ismert orgonadarabokat nagy gyorsasággal át tudtuk nézni, lejátszhatóságát, lejátszott jellegét. Ebben az időben már nagyon erősen foglalkoztatott a gondolat, hogy orgonaművész pályára is szeretnék menni. Ez a kérdés úgy alakult a továbbiak során, hogy 1976-ban orvosi egyetem végeztével, mint már korábban említettem, elkerültem feleségemmel Kiskunhalasi Kórház neurológiai osztályára, és így a betervezett organoművészi pályáról, amit én korábban, mint rendkívüli hallgatóként szerettem volna rövid idő alatt elvégezni, nem jött össze az a lehetőség. De úgy gondolom, hogy egy életre szólom mégis, egyfajta második vagy harmadik hivatásként ott van jelen ezen az életemben, mai napig barátaimmal, társaimmal, testvéreimmel, kedves jó ismerőseimmel együtt koncertezünk, muzsikálunk, és mind magunk, mind mások örömére úgy gondolom, hogy ez is egy megfelelő szolgálat és egy nagyszerű beteljesülése az emberi életnek.
Miközben hallgatlak, Albert Schweitzer neve jutott eszembe, akinél szintén találkozott ez a két hivatás, a zene, egészen pontosan az orgona zene, illetve a orvoslás, de nem erről kérdezlek, hanem nagyon röviden még arra válaszolj kérlek, ami a szociális területekkel összeköti az életedet.
Érdekesen alakult az életembe, sok mindennel kellett, vagy kellett, illetve lehetett foglalkozni, valahogy adódott a különböző irányú érdeklődési és hát motivációs köreimből következően. Példának okáért a Kiskunhalasi Kórházból, amikor megbetegedtem, és majd később egy pár hónappal rendeződött az állapotom, és felépültem, akkor elhatároztam részbe belső okokra hivatkozása részbe, akkor is családi és emberi összkörülményeink terén, hogy mégiscsak fel kell adnom a kiskunhalasi állást. Ekkor hívtak meg Tompai akkori fővárosi pszichiátriai betegotthon intézeti orvosának. Sokkal más jellegű munka lehetőségnek mutatkozott. Feladatkör nyilván ott is adta magát. Ettől a ponttól kezdődően megjelent az életemben az egészségügy, az orvosi pálya mellett a szociális szféra, szociális ágazatban való hivatás gyakorlás is, és ez folytatódott egészen a mai napig tartván. Ezt egyik barátom úgy fogalmazta meg, hogy ő úgy látja, hogy az életemben a pszichiátriának, annak a társas vonatkozásainak különös nagy jelentősége van. Valamikor így is fogalmaztuk meg, a volt igazgató Fenyvesi Géza két dolgot mondott. Egyik az, hogy ez a munka a szociál-pszichiátriai szemléletű gondozás lényegének felel meg, és úgy gondolom, hogy megelőzte a korát, mert mai napig érvényben van ez a nagyon gyönyörű nomenklatúra vagy szakmai axióma. A másik egy szubjektív dolog, ami az ő nevéhez kapcsolódik, ő azt mondta, hogy Pistám, úgy gyere át ide Tompára, hogy ez a világ legjobb munkahelye. És én bennem itt nagyon mélyen bekódolódott, hogy ez a világ legjobb munkahelye. Mai napig is, és én 36 év elteltével, amikor megyek délutáni órákban bizonyos napokon Tompai munkahelyre, akkor mindig ez ugrik be, ez jelentődik meg, hogy most belépek a világ legjobb munkahelyére, és nekem továbbra is az. Mondjuk ezt a koncepciót igyekeztem a többi munkahelyemre is elvinni, és szerintem nagyjából sikerült is, ott is nagyon jól érzem magam, és úgy megyek, mint a világ egyik legjobb munkahelyére.
De jó lenne, ha ezt kedves hallgatók közül is sokan el tudnák mondani, hogy az övéké a világ legjobb munkahelye. Most azonban ismét egy néhány percig zenét hallgatunk, és itt folytatjuk majd a beszélgetést.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Ismét köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Matus Istvánnal beszélgetünk. Eddig az ő személyes életútjáról, hivatás gyakorlásáról beszélgettünk. Úgy ismertelek meg, mint aki nyitott szemmel jár a világba, és hát a sokféle gyakorolt és ismert tudományág alapján ennek a mai világnak egyfajta szintézisét tudod fölállítani, és úgy hiszem, hogy láttatni is másokkal. Te, aki az ember lelkét nagyon jól ismerő szakember vagy, hogy látod, hogy mi a legnagyobb problémánk nekünk mai embereknek?
Úgy ítélem meg, hogy ebben az értékválságos világban az egyéneknek a szerepe nagyon felértékelődött, hiszen a médiában is állandóan ezt halljuk, de a médián kívüli egyéb területeken is ez a sugallat, ez a inspiráltság ér bennünket, hogy légy önmagad, ez neked jár, ezt te megérdemled. Tehát így is lehetne mondani, hogy ebben a pénz és vagyonszerző vagyonhajház világban az én, az ego kerül különösen felértékelődésre. A legnagyobb problémát kérdésed alapján így tudnám megfogalmazni, hogy külsőleg a világ körülöttünk, szőkebb, tágabb környezetünkben, talán a világ egészében is láthatóan egy értékválságos, értékzavaros jelleget mutat számunkra. Nem mintha az értékek nem lennének a helyükön. Az értékek stabilak, mondhatni bizonyos értelemben a fő nagyságrendi értékek örök jellegűek. De ez a ennek leképeződése mégis jelent egyfajta ilyen értékválságot és értékzavart, és akkor már is ott vagyunk az alap gondolatnál, hogy a fő probléma a mi gondolkodásunkkal van, ami leképezi a világot, a világ értékeit, és ezért ez egy szubjektív dolog, hogy értékválságos és értékzavaros a világ, azért van, mert nekünk problematikus a gondolkodásunk. Gondolkodás zavar jellemzi ma nagyon sok embert. Viszont van egy örömhír, van egy jó hír az, hogy van nekünk arra lehetőségünk, hogy időnként elcsendesedjünk, magunkba forduljunk és számot vessünk, és mérleget készítsünk. Ami azt jelenti, hogy kitisztázzuk azt, hogy tulajdonképpen ki is vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk. Azaz az önismeretünket kitisztázzuk. És ez miért nagyon fontos? Azért, mert ezáltal kitisztázódik a gondolkodásunk is. Salamont idéznem, kb. 4000 éve ezelőtt nagyon találóan és máig, vagy örök időkig elhatóan igazat mondott és igazat fogalmazott meg, ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő. Példabeszédek könyvében fogalmazza ezt meg, hogy miért nagyon hangsúlyos a gondolkodás, és ennek a problematikus volt. Azért, mert hogyha problematikusan nem megfelelő módon gondolkodunk, egyre kevésbé értjük a világot. És hogyha egyre kevésbé értjük a világot, holott használjuk, ebből az következik, hogy szorongunk. És minél jobban szorongunk, annál inkább gyengék vagyunk, és egyre inkább megbetegszünk lelkileg, majd testileg is. Ennek már külön óriási szakirodalma van, nem is hivatkozom itt nevekre, rengeteg referencia van ezzel a kérdéskörünkkel. Én úgy gondolom, hogy ezt a folyamatot vissza kell gombolni a pulóvert odáig, ahol elgomboltuk, a gondolkodásunk helyretételéig. Csak így félszavas felvillantások szintjén az emberek gondolkodása nagyon sokszor függő gondolkodás, vagy paneles, sablonos gondolkodás, vagy beszűkült, vagy kusza, vagy rögeszmi és kényszerképzetes, vagy pogaras az angol száz szakradalomban, nem is annyira skizofrénekre mondják ezt, hanem általános értelemben az emberekre, szerintük nincs is olyan ember, akinek egy néhány ilyen gondolkodási bogara ne lenne, ami azt jelenti, hogy rögzült, hibás, kognitív sémák. Nagyon célszerű beazonosítani, kiszedni, hogy egy jó irányból jövő vonat egy váltón átmenve jó felé menjen. A hibás váltóállításokat meg kell szüntetni, hogy a vonatok, azaz a gondolataink a megfelelő irányban fussanak ki. Itt is van egy örömhírem. Az örömhír az, amit a kognitív pszichológia fedezett föl, a pszichológia mondhatni talán legracionálisabb ága, hogy nekünk módunkban áll a gondolatunk irányát megváltoztatni. Eddig így gondolkodtam, hónaptól em így fogok gondolkodni. Egész radikális módon. De ehhez kell egy elhatározás, egy döntés, akcióba vetni, latba vetni az akaraterőnket, és így működtetni. Erről szól a kognitív pszichológia óriási felfedezése. És ennél a kérdéskörnél egy utolsó gondolatként említeném meg, kölcsönvévén Bagdi Emőke professzorasszonytól egy gyönyörű szép meghatározást a pozitív gondolkodásról, ami tulajdonképpen, amiben benne foglalkoztatik a hit, a remény és a szeretet gondolata is, szeretet alapeszméje is, olyan alapértékek és alapeszmék, amelyeken nincs szabadosság. Nagyon sok minden lejárt szabadosságot dolog az életben, ezeken nincs rajta a szabadosság bélyege, mert örök időkre érvényesek. Bagdi Emőke így fogalmaz, azt a gondolkodásmódot, amelyben az alapállás még kedvezőtlen körülmények esetén is, és itt a lényeg, a bekövetkező jó elvárására van irányozva, amelyet bizalom, reménység, hit és derű hat át, amely képes az átfordításra és átformálásokra, akár a humor eszközeivel, akár paradox módon is, pozitív kimenetelű elvárásokká alakítva a jövőképet, ezt a gondolkodásmódot pozitív gondolkodásnak nevezzük. Ezt kívánom a hallgatóknak, hogy ebben szerezzenek minél inkább jártasságot.
Köszönjük szépen, és közben hallgattalak, egy régi professzorom egyik mondása jutott eszembe, és bizonyos tekintetben az, amit mondtál, most ezt fölülírja, és meg is nyugodtam egy kicsit. Ő azt mondta, hogy az a hivatás, amit én gyakorlok, az abban élő emberekre az jellemző, hogy nem írnak, nem olvasnak és nem gondolkodnak. Én akkor hoztam egy döntést, hogy olvasni is fogok, írni is fogok, és gondolkodni is fogok. Köszönöm István, hogy megnyugtattál, hogy gondolkodunk, csak legfeljebb nem jól. Igyekszünk áthangolni majd magunkat. Erre bátorítom a kedves hallgatókat is, már gyakorolhatják az alatt a néhány perc alatt, amíg ismét zenét hallgatunk.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Dr. Matos Istvánnal beszélgetünk. Sok izgalmas gondolatot említettél már meg eddig. Most ebben az utolsó blokkban beszélj arról, hogy miért van bennünk az a késztetés, hogy szépen sorban minden tradicionális igazságot, értéket felülvizsgálunk, átfogalmazunk, és ezek közül nagyon-nagyon sokat félre is dobunk.
Valóban mindennapi tapasztalat, hogy szépen sorban minden hagyományos vagy tradicionális igazságot rendre felülvizsgálunk, átfogalmazunk, mint ahogy fogalmaztál, és majd félredobunk. Ennek megítélésem szerint feltehetően az az oka, hogy ezek az igazságok, vagy igazság mondhatni kategóriák egyre kevéssé hitelesek, vagy egybevágóak a valósággal, azaz nem képezik le adekváltan pontosan az általunk tapasztalat megélt valóságot. Mondhatni így is, egyszerűen lejárt szavatosságú igazságpanelek, igazságfogalmak. Szeretnék idézni egy regényírót, akinek 15 év után új regénye jelent meg, Bartis Attilát. Őtőle van a következő gondolat. Például a nyugati kultúra, bár 2000 éve kereszténynek vallja magát, krisztusi tanításokkal mai napig sem nagyon tud mit kezdeni. És ez egy óriási mondat Bartis Attilától. Meg persze az elfogadáshoz, a megbocsátáshoz, az irgalomhoz, az elfojtáshoz, az emlékezéshez való viszonyunk. Erről jut eszembe egy másik magyar gondolkodónak, Hamvas Bélának a következő sorai. Ha az ember azt akarja, hogy boldoguljon és gyarapodjék, és úgymond harmonikus életet éljen, esetleg még magas röptű karriert is csináljon, akkor, mondja Hamvas Béla, a konvencionális hazugság szisztémával ki kell, hogy egyezzen, azaz alkalmazkodni kell, és az opportunizmus, a megalkuvás kötelező. Az alkalmazkodás megtagadása devianciához vagy lázadáshoz vezet, amelynek eredménye elmebaj, elmezavar. Az alkalmazkodás viszont további megalkuvást vagy opportunizmushoz vezet, amelynek eredménye a jól ismert korrupció, vagyis a másik elmebaj. Mondja Hamvas Béla, szép kis csáva, több, mint amennyit egy pszichológus megbír. Túl feszíti a pszichológia kereteit. Tovább folytatva a válaszadásomat, nagyon mélyen van bekódolva bennünk évezredek távlatában a görög antikvitásból az alapvető igazságfogalom. Ez fejezi ki a jól ismert szakteológiai körökben, vagy filozófiai körökben jól ismert aléteja görög szó, ami annyit jelent, igaz, ami valóság, ami úgy van, ami hitelesen, tisztán megfelel a mindennapi valóságunknak. Ennek az emberi fejekben való leképeződése pedig az igazságosság. No, nyilvánvaló, hogy akkor ez a egymást kizáró, egyidejűleg fennálló párhuzamos igazságok rendszere, vagy Hamvas Béla kifejezésével ugye a konvencionális hazugság szisztéma nagyon-nagyon nehezen fér bele, illetve egyáltalán nem fér bele, nagyon erősen interveniál. És innen van az embernek a nagyon nagy problémája, pedig nekem meggyőződésem az, hogy megint sok ezer éves gondolkodót idézek, hogy nagyon igaza van Plátónnak, amikor azt mondja, hogy ami a testnek az egészség, az a léleknek az igazság. Tehát úgy van szükségünk a mi lelkünknek az igazságra, amilyen módon a mi testi-lelki működéseinek szüksége van a testi egészségre. És ugyanezt fejezi ki egy nagy orosz gondolkodó és filozófus is egyik művében, akinek ez a nagyon frappáns meghatározása, Pázmány Péter Teológiai Egyetemen hallottam, tanultam, következőképp fogalmaz. Ha az igazságnak vannak is történelmileg feltételes határai, az igazság mégis abszolút vagy feltétlen, és feltétlen vagy abszolút az, hogy közeledünk hozzá. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép befejezése ennek a válasznak.
Én is így gondolom, és nagyon szépen megköszönöm ezt a beszélgetést. Kedves hallgatóktól azzal búcsúzom, vagy búcsúzunk el, hogy most csak belekezdtünk egy beszélgetésbe, és a jövő héten pedig folytatjuk majd dr. Matos Istvánnal. Köszönöm neked is a beszélgetést. Isten áldja meg a további munkádat, hivatásgyakorlásodat, családodat is. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy hallgassák továbbra is a Halas Rádiót, és hát különösen az Egymásra Hangolva magazint. Viszont hallásra!